on my moment till forever passes by.
Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Szerdáig kérhető a levélben szavazók névjegyzékébe vétel az áprilisi országgyűlési választásra, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az áprilisi választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez azonban előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe, emlékeztettek. Hozzátették, amennyiben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár már az áprilisi országgyűlési választáson és szavazni szeretne, a névjegyzékbevételi kérelmét legkésőbb, magyar idő szerint, március 18-án 16 óráig tudja benyújtani, személyesen, elektronikusan vagy postai úton. Levél szavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel. Sólyog Tamás köztársasági elnök átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje és a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetéseket kedden a Sándor palotában. A magyarság önazonosságának biztos támpontokat ad, ha kimutatjuk nagyra becsülésünket azoknak az embereknek, akik tehetségükkel, jó szándékukkal és évek, évtizedek professzionális munkájával építik nemzeti közösségünket szellemiségben, lelki és fizikai erejében, képességeiben, mondta a köztársasági elnök az ünnepségen. A Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetésben Turi Attila, Kossuth és Ybl Miklós díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke részesült. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Ferenc István Kossuth és Ybl Miklós díjas építész, Gergely István kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok vízilabdázó és Szakály Sándor Széchenyi díjas történész vehette át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. Március 28-án kezdődik a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egy időben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának jelentése jogszabályban előírt kötelezettség, a megelőző intézkedések betartása pedig közös társadalmi érdek. Az ország déli és keleti vármegyéinek érintett területein március 28-ától kis repülőgépekről történik a vakcinatartalmú csalétkek szórása. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható. Idén is 25 millió forinttal támogatja az EON földbajnokai pályázata a legjobb intézményi zöld projekteket. A felhívásra április 11-ig lehet jelentkezni a cég weboldalán. Negyedik alkalommal hirdeti meg az Energiavállalata földbajnokai című óvodai és iskolai fenntarthatósági programját, amelynek célja, hogy az oktatási intézmények közösségei, gyerekek, pedagógusok és szülők együtt kézzel fogható változásokat indítsanak el saját környezetükben. A felhívásra az évek során 1200 pályamű érkezett és 42 intézmény részesült, összesen 75 millió forint támogatásban. Idén legalább 10 óvoda és iskola csatlakozhat a nyertesek táborához, amelyekről 5 tagú szakmai zsűri dönt, egy győztesről pedig idén is a közönség szavazhat. A zsűri a korábbiakhoz hasonlóan kifejezetten olyan projekteket keres, amelyekben egyszerre van jelen a gyerekek, a pedagógusok és a szülők együttműködése, valamint a szélesebb körben is ható szemléletformálás és a sikerélmény.
Az időjárásról.
Szerdán az ország északkeleti felén napos, fátyolfelhős idő várható. Esőre nem kell számítani. Az északkeleti-keleti szelet élénk többfelé erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Az Agrárium aktuális helyzetéről rendezett szakmai fórumot az Agrárgazdasági Kamara és a Magosz Miskolcon. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő elmondta, az Európai Unió tervezett intézkedései gyengítik a hazai mezőgazdaságot, a gazdák megélhetését az agrárforrások csökkentése, a növekvő bürokrácia és az új Mercosur megállapodás révén. Szólt a Magosz és az Agrárkamara közös petíciójáról, amelyben közös agrárpolitika ellen is tiltakoznak.
Az európai gazda szervezetek ilyen szakmai nyomásgyakorlással vagy demonstrációkkal próbálják ennek a megállapodásnak a módosításait kérni, vagy egyáltalán teljesen megváltoztatni, ugyanis ez nagyon nagy hatással lesz a magyar, mint mondtam, nem csak az európai, magyar mezőgazdaságra is. A Magosz és az Agrárkamara indított egy agrárpetíciót is. Ez az agrárpetíció szolgálja azt is, hogy tiltakozzanak a KAP, tehát a közös agrárpolitika ellen, mivel ők csökkentik ezeket az agrárforrásokat, és ezeket a forrásokat, amiket elvonnak az agráriumból, azt a háborúra költenék. És ezzel azért nehezítik a fiatal gazdákat, vagy az idősebb, de még aktív gazdákat, a magyar kormány pedig a fiatalitást pontosan támogatással próbálja elérni. Most is jelenleg, ha jól tudom, folyik egy gazdaság átadó pályázat, ami támogatja az átadót is, és az átvevőt is, és vannak ilyen pályázatok a fiatal gazdák számára is. Tehát fontos lenne, hogy az Európai Unió is támogassa az európai tagállamokban, többek között Magyarországon is a működő gazdaságokat és a mezőgazdaságot.
Tálai András, az Agrárgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese arról szólt, az unió vezetői kinyilvánították, hogy legalább 20%-kal csökkentenék az agrártámogatást.
Európai Unió vezetésének a jelenlegi gazdálkodása a mezőgazdaságról, illetve a mezőgazdasági kereskedelemről az nem Európa, és nem az európai tagállamok érdekeit védi, hanem valami mást. Ezt jelenti a Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi megállapodás, akkor elözönlik Európát azok a mezőgazdasági termékek, amelyek kontrollálatlanak egészségügyi szempontból, és a piaci árak is nagyon alacsonyak, és ezért a magyar gazdák által leállított termékek nehezen állnak versenyképessé, hiába jobb a minőségük. A már említett Mercosur egyezmény, ez felfoghatatlan, hogy ez kinek áll érdekében ezt ilyen gyorsan elfogadni, hiszen ezt 25 éve megy ennek a tárgyalása. Most annak ellenére, hogy az Európai Parlament ezt nem engedte, leszavazta, és a bíróság állásfoglalását kérte a megállapodás ügyében. Az Európai Unió vezetői rendkívüli és felfoghatatlan módon azon dolgoznak, hogy mégis érvénybe léptessék ezt a megállapodást. Ez szintén jó néhány Magyarországnak előnyös mezőgazdasági terméknek, amennyiben ugye ezek a termékek beözönlenek Dél-Amerikából, alacsony vámmal vagy vámmentesen, akkor szintén a magyar gazdáknak a kárára fog történni. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unió kinyilvánította, vezetői kinyilvánították, hogy csökkenteni akarják az agrárköltségvetést, egybevonni, 20%-kal, legalább 20%-kal csökkenteni a már elhangzott célokra, minden bizonnyal Ukrajna háború finanszírozására.
Március 31-ig 1500 milliárdos összegben több mint 154 ezer gazdálkodót támogatnak közvetlen kifizetéssel, mondta el a sajtótájékoztatón Szigeti Szabolcs, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Szólt tovább a tavalyi asszálykárokról és fagykárokról, amelyet kormánytámogatással enyhítenek.
Azért jöttünk, hogy a gazdákat igyekezzünk tájékoztatni abban, hogy hol tartunk és hová tartunk, és mik a kitűzött céljaink. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen arról kell beszéljünk, hogy egy egységes kérem keretében Magyarországon több mint 154 ezer gazdálkodót igyekszünk közvetlen kifizetésekkel támogatni. Ez a közvetlen kifizetések teremtik meg az alapját annak, hogy fenntarthatóan tudjanak gazdálkodni, hogy egy pénzügyi stabilitást tudjunk biztosítani a gazdálkodóknak. Közel 100%-ot értünk el azon gazdálkodók tekintetében, akik tudtak előlegben részesülni. Ez egy fontos elsődleges lépés volt. Jelenlegi céljaink és kitűzött célunk az, hogy március 31-ig ezeket a pénzeket végérvényesen ki is fizessük azoknak, akik teljes jogosultsági feltételrendszernek megfelelnek. Ezt jelenlegi számításaink szerint meg is fogjuk tudni tenni majdnem minden gazdálkodó részére március 31-ig. Ezzel azért több mint egy 1500 milliárdos csomagban tudnak részesülni, ami természetesen tartalmaz területalapú kifizetéseket, állatalapú kifizetéseket, minden olyan kifizetést, ami alanyi jogon jár. Ez nagyon fontos, hogy még most a vetési idők, a tavaszi munkák kezdete előtt eljussanak ezek a pénzek hozzájuk, és tudják is használni ezeket a pénzeket. A tavaly több kár is érte a mezőgazdaságunkat, egyrésztről volt egy aszálykár, ami területileg eltérő volt, de nagyon sok az ország több pontján komoly problémákat okozott. Ezzel kapcsolatban kárenyhítési kifizetések kerülnek nem sokára megindításra. Azt fontos tudni, hogy a kormány itt is hozzájárult a kárenyhítési alap kiegészítéséhez, és ezzel el tudtuk érni azt, hogy azok a károk, amik kárigényként jelentkeztek, 100%-osan tudjuk kifizetni, és nem kell visszaosztást alkalmazzunk. Ez 17 milliárd forintot kellett a kormányzati büdzséből hozzátenni a kárenyhítési alaphoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezt is ezúton is köszönjük a gazdálkodók nevében. Másrésztről a tavaly évben volt egy nagyon komoly fagykár, azt gondolom, hogy Borsod megyében is, a gyümölcsösöket érintette elég vaskosan. Ennek tekintetében ugye tavaly alkalmaztunk egy előleg kifizetést, ezekkel kapcsolatos kártérítés ugye a kárenyítési alap része, úgyhogy ezek a pénzek kimennek, és még a uniós krízisbiztosítási alapból is tudtunk lehívni 4,2 milliárd forint összeget, amit szintén el fogunk tudni juttatni április hónapban még a gazdálkodóknak. Ez megint csak azért fontos, mert tavaszi munkákra oda is fog érni a tavalyi kár miatt egy plusz kárenyítési összeg. Azt gondolom, ezekkel is hozzájárulunk a pénzügyi stabilitásukhoz. Másrésztről beszámolunk a vidékfejlesztési programról, amelyet tavaly évben zártunk. Én azt gondolom sikeresen, Európai Uniós összevetésben is kijelenthető, hogy tavaly december 31-ig az uniós pénz 100%-ával elszámoltunk, elköltöttük. Azt gondolom, ez is egy kitűnő eredmény. A többi környező ország sem tudta ilyen mértékben teljesíteni, és ezt egyébként a bizottság részéről is elismerik.
Nemzeti Agrárkamara alelnöke, a MAGOSZ főtitkára Cseh Tibor András. Halljuk a tőzsdei híreket, a háborús híreket, egekbe szállt a olajára, és hát az agrár felvásárlási árak is nőnek. Mit prognosztizálnak, hogy lehet ezt majd kivédeni, vagy egyáltalán elfogadni ezeket a tényeket?
Hát sajnos a helyzet az, hogy a üzemanyagárak sokkal gyorsabban nőnek, mint a terményfelvásárlási árak. És ebből a szempontból, mivel a mezőgazdasági rendkívül energiaigényes ágazat, kezdve a gépi munkáktól, de maga a műtárgya előállítása is, hogy a földgázhoz kapcsolódik, akár aki öntöz, szóval minden szempontból energiaigényes ágazat, és azt látjuk, hogy ezek az emelkedések, ezek jócskán megdrágítják a termelést. Ebből a szempontból óriási segítség volt számunkra az a pár nappal ezelőtt bejelentett védett ár, ami kifejezetten a mezőgazdasági gépjárművekre is vonatkozik. Ez egy óriási segítség volt nagyon sok gazdálkodónak. Azt látom, hogy egyébként, hogy műtrágyakészletekből, de nagyon sok üzemanyagból is már be tudtak tárolni a korábbi időszakban. Nyilván itt azért tavaszi munkacsúcshoz azért szükséges tárolni. Azt látom egyébként, hogy a világpiacon azok iránt, a növények iránt, azok iránt, a termények iránt nőhet meg az igény, amiből üzemanyagot lehet előállítani. Tehát az olajos magvakból, repcéből, napraforgóból, szójából, és ez magába kell, hogy húzza a kalászosoknak az árát is. Nagyon bízunk benne, hogy ez gyorsabban, legalább olyan gyorsan meg fog történni, mint az üzemanyag árak emelkedése.
Tehát a bio üzemanyag felé megyünk.
Ez annyira úgy van, hogy egyébként Európai Uniós szabályozás is változott, és 10%-ra emelik a biodízel és a bioetanolnak a bekeverési arányát a következő időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy ez fog egy keresletet generálni a piacon. Nagyon bízok benne, hogy ezzel együtt a költséget is tudjuk még azért normális keretek között tartani.
Az exportpiacaink, már pedig az exportpiacaink rendkívül fontosak. Az általunk megtermelt gabonának a fele egyébként jellemzően nyugat-európai exportpiacokra kerül ki, és azzal, hogy az ukrán gabona, vagy éppen Brazíliából a kukorica, meg a szója leteríti ezeket az exportpiacainkat, Olaszországot, Spanyolországot, Németországot, akkor vajon mit kezdünk ezzel a terménnyel, hova fogjuk eladni? Erről is beszélünk el a gazdálkodókkal, és egy visszatérő téma, amit most sem lehet kihagyni, ez pedig a földhöz jutásnak a lehetősége, hogyan lehet földet vásárolni, hogyan lehet földet bérelni, szerződést módosítani. Az idei évi változásokról is lesz szó, és amivel zárjuk majd az előadást egy összegzés mellett, ami szintén a megyében egy kiemelt megoldandó feladat, ez pedig a vadkárnak a kérdése. Rendkívül komoly vadkárral szembesülnek az itteni megyebeli gazdálkodók is. Azok a megyék, ahol egyébként komoly erdőállomány található, ott sajnos a vadállomány már nem marad meg az erdőterületeken, hanem nyilván a lentebbi területeket is. A megyében jelen van a farkas, és ez komoly károkat okoz az állattenyésztőknek.
Hadd kérjek egy bemutatkozást, eljött erre a fórumra, honnan érkezett és milyen területen foglalkozik a mezőgazdasággal.
Jó napot kívánok, Károly Péter vagyok, Necsécsről érkeztem. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom.
Milyen a hangulat az önök körében? Gondolom, hogy aktuálisan percről percre figyelemmel kísérik a változásokat.
Hát igen, a híreket folyamatosan figyeljük, ugye igyekszünk nyugodtak maradni, amennyire lehet, a munkákat folyamatosan végezzük, amire ugye nagy szükség van, most jó is az idő rá, bízunk abba, hogy az idő az kegyes marad, és meg fognak oldódni hamarosan ezek a problémák, amik a világban vannak.
Ez a stabilizált üzemanyag, ez megnyugtató megoldásnak tűnik?
Hát ezekben a viharos helyzetekben ezekre ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy ennek most örülünk, mert ugye azért ezek is elég magasak. Most, hogy hogy nem régóta van még ez a rendszer, bízunk benne, sokkal jobb, mint hogyha nem lenne az üzemanyag, ez tény és való. Meglátjuk, hogy fog működni, még hál' Istennek nem vettük igénybe, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni még.
Kifizetések terén mi a véleményem?
A kifizetésekkel meg vagyunk elégedve, a megígért támogatások azok folyamatosan jönnek, úgyhogy ilyen problémáról nem tudok.
Hadd mutassam be, erdőgazdálkodással foglalkozik.
Hegedűs Attila vagyok.
Milyen körülmények között dolgoznak, hogyan ítéli meg a jelenlegi állapotot?
Hát ugye sok szempontból lehet értékelni a jelenlegi állapotot. Tehát ha a fapiac oldaláról nézzük, akkor most egy viszonylag kedvezőtlen időszak van, hisz a faválasztékokat elég nehezen lehet értékesíteni. Ugye a rönköt, vagy az értékesebb választékokat, azokat sokkal könnyebb, ezzel szemben a választékoknak az 50%-át kiadó tűzifát, az például nagyon nehezen lehet értékesíteni. Most a lakossági tűzifafogyasztás is visszaesett, úgyhogy hát én a magánerdőt képviselem elsősorban, és a magánerdőben ez jelentős problémát jelent.
Mekkora területen gazdálkodik, mekkora az erdője?
Hát nekem kb. Egy ilyen 70 hektár saját erdőm van, de ezen kívül én szakirányítással is foglalkozok több száz hektáron, illetve szaktanácsadóként meg több ezer hektárra van rálátásom, illetve a MEGOSZ, a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének is az elnökségében szerepelek, úgyhogy országos rálátásom is van a problémákra.
Hogyan érinti önöket ez a sok-sok háború hozta változás? Minek nézünk elébe?
Hát erre így nehézen tudok válaszolni. Azt tudom, hogy keletről nehezebb behozni a fát Magyarországra, mint eddig volt. És hát nyilván az energia árak révén a szállítások emelkedés az ugye kedvezőtlenül hat a fa választékokra, mert nagyon rövid távolságon is viszonylag sokba kerül mondjuk a faanyagnak a szállítása.
Miért jött el erre a fórumra?
Hát érdekelnek az aktualitások, a tendenciák, meg ugye van az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, aminek van egy ilyen osztálya, hogy erdészeti és vadgazdálkodási osztály, és itt a Borsodabahus-Zemplén megyében én vagyok az elnök ennek az osztálynak, úgyhogy mindenképpen el kellett, hogy jöjjek.
A MAGOSZ képviselője említette, hogy a vadgazdálkodással és a vadkárokkal külön fognak foglalkozni. Ez itt a megyében komoly probléma. Mit érzékelnek ebből?
Hát igen, a vadkár az egy neuralgikus pont, és ugye ezzel foglalkozni kellene az erdőgazdálkodás területén is. Ugye az erdei vadkár az szerintem nincs kellőképpen kimutatva, és hát nyilván a vadhatás monitoringnak a bevezetése lenne az egyik legfontosabb dolog, mert azzal tényleg meg lehetne mondani, hogy mennyi az aktuális vadkár egy bizonyos területen.
Az Agrárfórum résztvevői említették a Borsod megyei speciális problémákat, Taskó József megyei elnök. Miről számolhatunk be?
Hát igen, itten több probléma van, például a fagykár is az egy nagyon komoly problémát okozott a tavalyi évben a gazdáknak, különösen a gyümölcsösökbe, a kajszi, cseresznye, meggyűltetvényekbe. Hát, mint említette most államtitkár helyettes úr, hogy ezeknek a kárhenyítési pénzeknek lehetőség lesz belőle kifizetni ezeket a károkat, szóval enyhíteni a károkat.
Milyen évnek nézünk elébe? Elég korán eljött a meleg idő.
Igen, hát én azt mondom, hogy már megint a szájt látunk. Télen is volt egy kis csapadék, volt fagy is, volt egy kis tél, de kevés a talajban még a nedvesség. A laposokban, csatornákban nincsen víz. Ha ez rájön egy meleg, szeles idő, akkor nagyon komoly a szájkárokkal kezdhessük ezt az évet is. Természetesen ez a következő időkben el fog dőlni, jön eső, nem jön eső, hát ezt még nem tudjuk előre.
Őszi vetések kibújtak?
Igen, jól állunk, különben szépek az őszi vetések, úgy a repce, őszi árpa és a búza is. Azt gondolom a fejtrágyázást megkapta minden gazdálkodó, ki adta az első növényvédelmi teendők, már azon túl vagyunk. Bizakodóak vagyunk, időjárás és az ár függvénye, hogy milyen évet fogunk zárni.
Kedves hallgatóink, az Agrárium aktuális helyzetéről rendezett szakmai fórumot az Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ Miskolcon. Erről készült összeállításunkat hallották.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
4 új környezetkímélő, klímasemleges elektromos csuklós autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedés ZRT flottája. A járműveket az elmúlt héten a Városháza előtti téren mutatták be, majd adták át az utazóközönségnek. A zöld busz program keretében közel 1,3 milliárd forintos költségvetésből jelentős összegű visszanemtérítendő támogatásban sikerült ezeket a buszokat beszerezni. A két külön pályázatnak köszönhetően 3 miskolci csuklós buszt és 2 közforgalmú elektromos töltőt vásárolt az MVK közel 80%-os támogatással. Helyszíni összeállításunkban először Gadnai Bodnár Évát, az MVK ZRT vezérigazgatóját hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Gadnai Bodnár Évával, az MVK ZRT vezetőjével beszélgetek. Milyen nagy alkalom ez a mai nap, miért jelentős itt Miskolc számára, illetve az MVK számára ez a mai nap?
Az elmúlt napokban megérkezett Miskolcra a Bivágyi 4 darab elektromos csuklós típusú autóbusza, amelyet a mai napon tudunk átadni az utazó közönség részére is. Ez azért különleges élmény, mert Magyarországon először most állnak forgalomba Bivágyi csuklós autóbuszok. Az MVK ZRT-nek már van egyébként elektromos autóbuszban tapasztalata, hiszen 10 darab szóló autóbusszal rendelkezünk. Nagyon pozitív tapasztalatunk van, nagyon szeretik a kollégák, nagyon megbízhatóak ezek a járművek, és hát elég öreg a jármű flottánk, ezért elengedhetetlen ennek a járműparknak a bővítése, frissítése. Ezen járműveken túl egyébként az elkövetkezendő hónapokban még nyár végéig megérkezik további 6 darab szólóautóbusz és 2 darab szintén szóló autóbusz. Azért mondom külön ezeket, mert más-más pályázatból kerülnek ezek az autóbuszok lehívásra. A 6 darab szóló 50%-os támogatás intenzitás mellett Miskolc városát szolgálja majd, míg a 2 szóló 100%-os támogatás intenzitás mellett Felsőzsolca városát szolgálja. A jelenlegi autóbuszokból szintén egy csuklós 100%-os támogatás intenzitás mellett Felsőzsolca városát, míg a 3 csuklós autóbusz és 2 töltőinfrastruktúra közel 80%-os támogatás intenzitás mellett Miskolc városát szolgálja.
Mennyire korszerűek ezek az új autóbuszok, illetve ehhez hozzáfűzném azt, hogy a kollégák, a sofőrök mennyire örülnek ennek az újításnak?
A mai kívánalmaknak maximálisan megfelelnek ezek az autóbuszok, más sem bizonyítja ezt jobban, hogy minden ülés mellett USB-töltési lehetőségek vannak, a kárpitozása, a padlózata a buszoknak nagyon modern. A járművezetőket szerintem meg lehet őket nyugodtan kérdezni, vannak itt néhányan, ők is egyébként pozitív tapasztalatokkal bírnak, amiket az előző autóbusznál, a szólónál észrevételeztek. Tényleg csak apró módosítások, mint az óvó egység, ami ugye a munkában nekik a tájékoztatást, információkat adja, annak a magasságán kértek módosítást, illetve az első elvezetőknél például az ajtók fölött, hogy zárt legyen a vége, hogy mosásnál ne akadjon bele a keffe, tehát ilyen apró módosítások, igazából nagy volumenű módosításokat nem igényeltek a kollégák, ergo a szólóbuszból 100%-osan pozitív tapasztalataink vannak.
Miért is jó, miért jelentős az, hogy most csuklós autóbuszok, elektromos csuklós autóbuszok érkeztek?
Az MVK állományában minden autóbusz pozitív élmény, ha érkezik. Csuklós autóbusz azért fontos, mert legutóbb 2016-ban érkezett 35 darab csuklós CNG típusú autóbusz, és azóta ugye azok is előregettek, tehát új gyártású, csuklós, nagyobb befogadó képességű buszunk nem volt, és ezért nagyon fontos ez.
Vas Gyulával, az MVK ZRT autóbuszvezető koordinátorával folytatom az összeállítást. Mit szól, hogyan fogadta, hogy megérkeztek az elektromos BYD csuklós autóbuszok?
Mi már nagyon vártuk és készültünk rá, hogy megérkeznek az új buszok. Kollégák nagy többségét már le is oktattuk az elmúlt másfél hétben, és ideig csak pozitív hozzáállás volt mindenkinek.
mivel másabbak, mint mondjuk akár a szóló bivágyi elektromos buszok, vagy mondjuk a MAN-ek, a csuklós buszok?
Vezetéstechnikailag ugyanaz, mint a CNG, tehát a belépési magasság ugyan 320-340 mm, a hossza 18 méter 75 centi, tehát vezetéstechnikailag nem követel mást. A megszokásba dolgokba, tehát hogy dinamikusabban lehet vele gyorsulni, mert a CNG buszra azért van egy kis késedelem, mire sok gázcsap kinyílik, meg azért most már ugyanaz a hátsó híd van alatta, mint a szóló alatt, annyi különbség, hogy a szólóban 125 kW-os motor van, kettő, mind a két volt egy-egy, ebbe pedig 150 kW-os motor van, tehát egy kicsit dinamikusabban lehet vele menni. A súlyát kell megszokni, mert alapból 21,2 tonna az önsúlya.
Az oktatás, hogy elképzeljük el, ez miként zajlott, gondolom még majd zajlik is a továbbiakban. Hogyan oktatják az autóbuszsofőröket egy új buszra?
Nálunk ez van egy ilyen akigut, ez leszabályozza mindent, hogy típusképzésnél legalább két óra hosszal, tehát vezetés, technika, elmélet és gyakorlás. Ezt minden kollégával véghez vittük, minden egyes új busznál azért vannak változások a szólóhoz képest is. Nem sok minden változott a vezető főképbe, de egy pár gomb máshova került, plusz gombok kerültek bele, és ezt leoktatjuk, de úgymond vezetés technikai, tehát ugyanaz, mint aki a csuklós vezette eddig a CNG-t, méretileg ugyanaz.
Sofőrök részéről is voltak úgymond kérések, amikor alakították ki a buszt. Ha mondhatjuk így, sofőrök mibe szólhatnak bele egy új busz kialakítása során, miket kérhetnek? Esetleg itt az új BYD-nál mikre figyeltek oda önök sofőrként?
Talán két évvel ezelőtt volt itt nálunk ennek a tesztbusza, a piros színnel közlekedtünk. Annyi, hogy az 18 méter hosszú volt, tehát rövidebb volt, 75 centivel, és abban voltak olyan nem megszokott részünkre, számunkra nem megszokott dolgok, amit változtatást kértünk, mert abban például az utastéri klímarendszer az el volt dugva egy doboz mögött, kértük, hogy tegyük ki. Tehát a kezelőszervek elhelyezkedését kértük, csak semmi mást egyébként. A karosszéria, tehát a fülke kialakítása az ugyanaz, mint a szólónak. A fülke eleje is ugyanaz, tehát az első szélvédő, A-oszlop, B-oszlop ugyanaz, mint a szólónak. Tehát annyi sok minden változás nem lett, csak inkább az ilyen kezelőszervek a tesztbuszhoz képest, hogy hova kerüljenek, meg mi változtatás legyen rajta. Egyébként semmi más nem volt.
Hogyan látja amúgy utasok szempontjából, majd mennyivel lesz másabb, mennyivel kényelmesebb, akár a CNG buszokhoz képest?
Utasok szempontjából jelen pillanatban ezek még a buszok nem csörögnek, nem zörögnek, nem csatognak, nagyon jól veszik az akadályokat, kényelmesek, nagyon szép tiszta kultúrát, megjelenésű az autóbusz.
Hogyan látják, amúgy itt már egy dolgot említett, mivel másabb egy elektromos autóbusz, amúgy tényleg mivel másabb egy elektromos autóbusz, most akár a csuklós, akár a szólót nézzük?
Másabb érzés? Hát azt nem tudnám, hogy pont más. Másabb érzés, más egy kicsit, tehát vezetés technikai egy picivel másabb. Tehát azért mondom, hogy a CNG, ahogy az elébb is mondtam, hogy a CNG a sok gázcsap miatt picit később gondolkozik. Tehát elindulásnál megérkezünk egy keresztülődéshez, lassítunk, akkor ugye lezárnak a gázcsapok, és mire beindulnak, az egy pár másodperc. Az elektromos busz az pedig egyből, dinamikusan lehet fel elindulni.
Autóbuszoktatóként azért utána nézett, milyen technikai paraméterekkel rendelkezik, egy jó párat már említett.
Technikailag nem tudom, mennyi minden lehet elmondani róla. Nekünk ez most úgy néz ki a csuklós autóbusz, 16 darab akkumulátor van rajta, az első rész felül 8 darab akkumulátor, a pótkocsi részen fent 6 darab, és hátul lent 1-1, tehát így alakul ki a 16 darab akkumulátor. 150 kW-os motorok vannak benne, a hátsó tengely hajtva, a C-tengely hajtva, mind a két oldalt 1-1 150 kW-os motor van, hát összesen 300 kW. Ha jól emlékszem, pontosan 1200 Nm nyomatéka van, tehát nyomatékos jármű. A súlyát, ahogy mondom, 21,2 tonna, az alapból az össúly ennek 29,5 tonna. A szélessége 2 méter 55 centi, 5 centivel szélesebb, mint a CNG autóbuszunk, magassága megközelítőleg olyan, mint a CNG.
Forgalomban például ilyenek, hogy tolatóradar, hasonló, gondolom ezek a korszerű buszok már fel vannak radarokkal és hasonló dolgokkal szerelve.
Igen, tolatókamera van rajta. Már a 10 évvel ezelőtti CNG autóbuszokban is tolatókamera van. Van belső kamera is, ami a sofőrnek van egy kis panel, vagy bármi, amiből lehet látni a 3-as, 4-es ajtót, 2-es, 3-as, 4-es sajtót, tehát nyomon tudom követni az utasáramlás belőle, megállókba tolatókamerával felszerelt. Ennél a busznál, mivel egy előírás, most már van egy bizonyos hanggenerátor, ami 20 km/h sebességig olyan hangja van, mint a morajlása lenne. és sok kolléga azt hitte, hogy először csapágyos az első futómű, mert olyan mormogó hangot ki, de amikor mondtuk neki, és ez 20 km/órás sebesség fölötti tartományban, ez halkul elfele. Van még plusz egy olyan, mint egy harang, amit most is mutattam, mint a félrevennék a harangot. Ez például a Búzatéren nagyon jó, amikor megyünk be a Volánpályaudvarnál, és nagyon sok gyalogos van, és így legalább észreveszik, mert egyébként nem hallják meg az autóbuszt.
Krenner Lászlóval, a BYD közép- és kelet-európai értékesítési igazgatójával folytatom az összeállítást. Miért is jelentős ez a nap itt Miskolcon? Ön mennyire örül ennek, hogy megérkeztek ide a BYD csuklós autóbuszok?
Hát, mint ezt említettem, azért a mi munkánk itt nem ér véget, de ez egy óriási mértföldkő, mert ezt egy közel két éves megelőző munka előzte meg. Tehát például a tenderről való részvétel, a gyártás folyamata, illetve a leszállítás. Miért jelentős? Azért, mert, mint említettem, Miskolc Budapest után a második legjelentősebb partnerünk. Egyelőre csak a autóbuszok vásárlásában, de tudomásom szerint már a személygépjárművel is megjelentünk itt Miskolcon. Illetve ez már a sokadik beszerzése Miskolcnak, ami a BYD nyertesként kerül ki. És azt kell mondjam, hogy a MVK és a városvezetés legnagyobb megelégedésére, hiszen, ha ezt mondhatom, a autóbuszvezető MVK munkatársa jelezték, hogy a rendelkezésre állás a járműveknek 95% feletti, ami kiemelkedő szám, úgy mindezt, hogy több mint 250 ezer kilométert tettek már meg ezek a járművek.
Mi a tapasztalat amúgy, mennyire szeretik itt Miskolcon a BYD buszokat, akár a sofőrök, akár nem tudom, hogy most így az átadó után hallotta olyat, hogy utasok, a miskolciak mit tapasztalnak, mennyire szeretik a BYD buszokat?
Nekem több olyan megfigyelésem is van, tehát az egyik legfontosabb az, amikor a vevőtől nem jön hívás nekem, illetve a munkatársainak, az azt jelenti, hogy jól teljesítünk, illetve az egyik legfontosabb, amikor a sofőrökkel találkozunk, és mosolyogva fognak kezet. Én azt gondolom, hogy akkor jó munkát végeztünk. Az utas visszajelzéseket annyira nem ismerem, de ahol jöttek visszajelzések, ott mindenhol pozitív. Egyébként a BYD a legmagasabb technológiát képviseli ebbe az iparágba. Mi kizárólag elektromos autóbuszokat gyártunk, és a tapasztalatunk az, ami visz minket előre, hiszen világszerte már több mint 100 000 eladott elektromos autóbusszal rendelkezünk, és akkor nem említem azt a több millió járművet, személyautót, amiben ugyanez az akkumulátor technológia van.
Mennyivel másabb, vagy miért is jobb elektromos autóbuszokkal fejleszteni akár a városi közlekedéseket, vagy a távolságit, de ugye javarészt még inkább helyközi városi közlekedésekről beszélünk?
Beszélhetünk most már helyköziekről is, mert már megvan a modellünk, amiben be is mutattunk a legutóbbi évben, most pont ezt az üzletágot akarjuk előtérbe helyezni, hogy ilyennel is rendelkezünk, turista buszokat is gyártunk, de térjünk vissza a városi közlekedésre. Hát a szokásos, hogy zöld, tiszta, csendes, ezek mellett nem mellékes. Ugye jó pár évvel ezelőtt, amikor én már 9. éve a BYD-nál dolgozom, de akkor még azzal szembesültünk, hogy az volt a közmondás, hogy egy elektromos autóbusz 2 darab dízeljármű tud kiváltani, és azt kell mondjam, hogy ez majdnem, hogy megfordult. Tehát egy elektromos autóbusszal körülbelül 30%-os teljes ráfordítási költség megtakarítást lehet elérni. Pont egy miskolci számítást szoktam mindig emlegetni konferenciákon. Itt a vállalatvezetés, az MVK vállalatvezetése konkrétan kimutatta, hogy egy hagyományos meghajtású jármű, ez a szóló 12 méteres, nem az, amit most leszállítottunk, hanem a kisebb, egy 12 méteres városi autóbusz összevetve a hagyományos dízel meghajtásúval évente 20 millió forint megtakarítást ért el. Ami azt jelenti, hogy a korábban leszállított 10 darab jármű egy év alatt egy újabb járművet megtakarít.
Mi lesz a folytatás az MVK-val közösen? Milyen jövőbeli tervek vannak még esetleg, ha erről lehet tudni?
Igen, lehet tudni. Már amit még lehet tudni. A április végén leszállítjuk a következő 6 darab, az már szólóautóbuszt. Június folyamán még 2 darab szólóautóbuszt. Ezzel éri el Miskolc azt, hogy ez a 22 darab járművel a legnagyobb városi szolgáltató lesz Budapest után. Illetve vannak további terveink, de ezek még nem publikusak, de igyekszünk, ha már így megvetettük a lábunkat, Miskolcon igyekszünk közelebbre és szorosabbra vonni a kapcsolatot a Miskolcon.
kedves hallgatóink, négy új környezetkímélő, BYD klímasemleges elektromos csuklós autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT flottája. A járműveket az elmúlt héten a Városháza előtti téren mutatták be, majd átadták az utazóközönségnek. A zöld busz program keretében közel 1,3 milliárd forintos költségvetésből jelentős összegű visszanemtérítendő támogatásban sikerült ezeket a buszokat beszerezni. A két külön pályázatnak köszönhetően három miskolci csuklós buszt és két közforgalmú elektromos töltőt vásárolt az MVK közel 80%-os támogatással. Erről készített összeállítást Sütő Dávid Pelé.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Március 14-én nyílt meg a Miskolci Galériában a 18. élő népművészet országos kiállítása, amely az észak-magyarországi régió és felvidék alkotóinak munkáit mutatja be. A tárlatról kértünk értékelést a miskolci szervezőtől.
Gergye Zoltántól, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökétől most egy összegzést kérek. Rengeteget dolgoztak itt a Rákóczi Házban ezzel a kiállítással. Hát hogy lehet egy jelleget vonni ebből a sok gyönyörűségből?
Nehéz a dolog. Én ugye már szinte minden tárgyat kívülről tudok. Egy hét alatt, 10 nap alatt még itt dolgoztunk, megismertem őket. Egyenleg a következő. Nagyon sok tárgy érkezett a mi pályázatunkra, meghirdetett közös pályázatra. A Hagyományok Házasa NESZ hirdette ezt meg, meg a, mondjuk így, hogy végrehajtói vagyunk ennek a projektnek. Nagyon sok tárgy érkezett, rengeteg textilanyag, a textilen belül is sok hímző. Ugye ez egy régiós pályázat, a 3 megyéből rengeteg hímző küldte be a munkáját, ami bizonyítja, hogy ez a műfaj él és virágzik, és el kell mondanom, hogy vannak között fiatalok, akik művelik ezt a műfajt, és szép sikerrel, mert itt is kaptak oklevelet, díjat, dicséretet. A textilek mellett egyébként még jelentős a fazekas munkák, a nemez alkotások, de a gyöngyfűzők mindig sikert aratnak, főleg a hölgyek körében. Az összkép az biztató, a hagyományőrzés meg a tárgyalkotás területén, leginkább azért, mert valahogy az elmúlt években mindig panaszkodtunk, hogy kevés a fiatal, nincs utód. Most valahogy meglódult ez a dolog.
Hát ezt most láttuk itt a díjátadáson, hogy nagyon sok fiatal ment ki.
Igen, hál' Istennek örülünk neki. Hagy dicsekedjek el, hogy egy kis fiatal tagunkat, aki a nagymamájával jött néhány éve közénk, most vették fel a nádudvari fazekas, illetve a nádudvari képzőiskolában fazekas szakra. Ez annyira megnyugtat, annyira boldogság. Ennek örülök a legjobban a mai napon. Ezt a hírt kaptam tőle, mert itt volt a nagyjával. Tehát ez a legjobb hír, hogy azért van madárpalotásunk, hál' Istennek. De az én 2-3 éve még szomorúbb voltam, vagy szomorúbbak voltunk. Most nagyon elégedettek vagyunk, és jó irányba megyünk, azt hiszem.
Igen, és azért ez egy rangos dolog, hogy itt a belvárosban, a Miskolci galériában, ami tulajdonképpen a kortárs művészetek galériája, hát el is mondták a megnyitóban, hogy íme, hát a népművészet és kortárs művészet.
Így van, mi is így gondoljuk ezt, csak mi ezt nem merjük így kitenni az ablakba, de itt a tagintézvezető úr, a Kákuszki András, ugye ő ezt az zászlajára tűzte, évek óta vagyunk kapcsolatban vele, ő mindig biztatott minket, hogy szívesen teret ad nekünk. Ez egyébként, ami most itt megszületett kiállítás, ez olyan 2 évvel ezelőtti ötlet volt, hogy ide jöhetünk és képviselhetjük itt a kortárs művészetet. Hál' Istennek örülünk neki, hogy vannak a városban, meg vannak szakemberek, akik díjazzák a mi munkásságunkat.
Pontos, szigorú zsűrizés alapján kerültek ide a munkák. Hány munka körülbelül, azt meg lehet mondani?
Hát így fejből nem tudom, 440 körüli tárgy érkezett a pályázattal, abból vagy 40-50-et mondjuk így, hogy kizsűrizett a szakembergárda, de a nagy részét nem, az itt van, illetve egy része, mert kicsinek bizonyult ez a nagy terem is. Tehát mindenkit ügyekeztünk egy-két munkát kitenni, hogy reprezentálja a munkásságát, de kétszer ilyen terem kellene, hogy bemutassunk mindent.
Következik egy újabb zsűrizés, vagy már lezajlott, és mondjuk el, hogy április 19-ig látható itt Miskolcon ez az anyag, utána ebből megy föl a Néprajzi Múzeumba egy nagy kiállításra. Vajon hány munkát zsűriztek oda be, mert az is egy nagyon szigorú zsűrizés.
Igen, az egy kicsit szigorú volt, hiszen ott egy egész országból fognak válogatni a Néprajzi Múzeumba, ami októberben lesz, egy ilyen országos kiállítás, ez a koronája az egész éves projektnek. Nem tudom szám szerint elmondani, de nagyon sok országos, az országos nagyon sok tárgyat beválasztottak. Úgy arányaiban ugye a textilekből többet, ahogy mondtam, most sok textil érkezett, és az egyéb tárgyakból pedig úgy kevesebbet. De nem azért nem választották be, mert nem jók, vagy nem felel meg, hanem annyira gazdag a választék, hogy főtt a feje a zsűrinek, hogy melyiket juttassák tovább.
Gergye Zoltánnak köszönöm szépen az információkat, és gratulálunk maguknak.
Köszönöm szépen, és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Olykor-olykor lesz tárlatvezetés is, hogyha éppen akkor jönnek, akkor szívesen adunk több információt is a népi tárgyalkotásról.
A kiállítás április 19-éig tekinthető meg a Miskolci Galériában. Jó szívvel ajánlom, nézzék meg, gyönyörű munkák láthatóak a kézművesség minden területéről. Március 18-án szerdán Legendák, tájak, emberek című műsorunkban hallják a helyszínen készült teljes felvételünket.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.